és 40 és 13-40-től pedig folytatjuk majd a konferenciát. Úgyhogy én most szeretném, hogyha most az első három előadáshoz, amelyek tulajdonképpen ugyanarról szóltak, valamiképpen a forrásokról szóltak, erről tudnánk egy kicsit beszélni, akinek megjegyzése van, hozzászólása van, örülnék, hogyha feltenné. Én csak annyit szeretnék megjegyezni mindjárt az elején, hogy ezekből az előadásokból egy valami kiderült, ami számomra nagyon érdekes, mint történésznek, hogy óriási rezerváink vannak ilyen szempontból, hogy nagyon sok anyag van, olyanok is, amelyekre eddig nem figyeltünk oda, ez érvényes mind a nemzetbiztonsági levéltárra, érvényes mind a fórumintézetre, és érvényes mondjuk a magyarországi levéltárakra. Most már tényleg el kellene kezdeni feldolgozni ezeket és értékelni ezeket. Ez persze egy másik nagy problémája az itteni tudományosságnak, hogy sajnos nincsenek státuszaink, hogy státuszt tudnánk biztosítani olyan fiatal kutatóknak, akik ezt a munkát most már megkezdhetnék. Tehát ez az egyik nagy probléma, hogy megvan az anyag, csak nincs, aki feldolgozza. De én ezt csak így bevezetőként szántam a vitához, és kérem a közönséget, hogy szóljon hozzá ahhoz, amit elhangzott, tegye fel a kérdéseit.
Én egy hozzászólás, vagy pontosítás.
Szeresne a Gábor, tessék.
Ahogy mondtad, hogy megvan az anyag, de nincs, aki földolgozza, de történés szempontjából mondtad, én hozzáteszem a levéltáros szempontból. Szintén megvan az anyag, de hogy szakmai módon úgy fel legyen dolgozva el, hogy szintén várjuk. Tehát ez egy következő probléma,
ha már ezt megjegyezte, akkor megkérdezem Lacitól, mindjárt említette ezt nagyon érdekes anyagot, ami magyar nacionalizmussal kapcsolatos. 50-tól vezették? 58-tól. Ez egy külön fondot képezek, kérdezem én. Illetve, hogy ez valamilyen szinten fel van egy dolgozva, tehát hogyha ez egy kutatót érdekel, vagy bárkit, akkor van-e hozzá valami segédlet? Vagy milyen nagyságú ez az anyag? Tehát valamit erről mondjál, Marta, ami érdekes.
Hát maga az anyag tulajdonképpen még nincs felmérve. Én nem tudom, mennyire csapódott le az én előadásomból, de a magyar nacionalizmus az állambiztonság szempontjából, mint problémakör, jött elő, és ez összefügg tulajdonképpen az 50-es években megindult csehszlovákiai folyamattal. Tehát az, hogy itt Szlovákiában belül is megindult a szlovák nacionalisták elleni bosszú hadjárat, ugyanúgy része volt ennek a folyamatnak a magyar kisebbség ellen indított operatív tevékenység is. Tehát ez, hogy magyar nacionalizmus, mint önálló irat csoportként ezekben a levéltári anyagokban önállóan nem jelenik meg. Ugyanakkor ismertek és tudjuk, hogy azoknak a szerveknek, amelyek, tehát állambiztonsági szerveknek, meg ezt a feladatot látták el, azoknak a szerveknek az iratanyaga viszont megvan. Megvan. Tehát ahogy én utaltam rá, az a folyamat, ami itt Csehszlovákiában, illetve Szlovákiában az 50-es évektől egészen 89-ig lezajlott, ennek megvan a maga logikája. Tehát az, hogy az 50-es években valaki osztályellenség volt, és azon belül tagja volt mondjuk a nemzetiségi kisebbségnek, a 60-as évek után, tehát 63 után a párban megtörtént fordulat, illetve reform után, ez már nem volt érvényes. Tehát magának a pártnak se volt érdeke, hogy azok az anyagok, amik 50-es években terhelő bizonyítékot jelentettek azokra a személyekre, akik ebben a folyamatban érdekeltek voltak, így talán nem tudom, kétsengette az előadásból, de 68-ban ezek a dossziék le lettek zárva, megváltozott az állambiztonság tekintete is ezekre a személyekre, és megtörtént az, ami sajnos megtörtént. Ezeket a dokumentumokat, objektum dossziékat megsemmisítették. De ugyanakkor ezekben a hivatalokban, tehát az állambiztonság egyik szerveiben, tehát területi szervek, egész központi irányba fölfelé, megmaradtak azok az iratanyagok, amelyek viszont utasították, illetve utasításokat adtak, hogy ilyen és ilyen kérdéskörben, ilyen és ilyen feltételek között kell ezt a problémakört keresni, és dokumentálni az ilyen és ilyen tevékenységet. Tehát ilyen értelemben nem Tehát azok a másodlagos források megvannak. Az elsődleges források sajnos konkrétumokba lebontva sajnos hiányoznak.
Köszönöm. Öllős László jelentkezett.
Félig meg lehet válaszolva a kérdésre, azért eltenném még egyszer. Mi az oka annak, hogy pont 1958-tól születik ez csak az, hogy a szlovákok az USA szemben kialakult, vagy van valamilyen sajátos magyarokkal is?
Én tulajdonképpen azzal magyarázom, hogy maga tehát Csehszlovákia belül a nacionalizmus, a burzsoa nacionalizmus fogalma, ez mély gyökerekre vezethető vissza. Tehát ez hogy a jugoszláv belpolitikában kialakult egy helyzet, amit magába a szocialista táboron belül is elítélték, és ennek volt egy magyar vonatkozása, Rajk László esetében volt, egy szlánszki, volt szlovákiai vonatkozása. Ez előhozta azt, hogy magába a szocialista tábor országain belül tulajdonképpen sematizálták ezt a problémakört.
Tessék, kinek van kérdése? Ravasz Marian, tessék.
Tehát maga a KGB, illetve az STB sok esetben, mint egyenragú, önálló nemzeti biztonsági szerv lépett a nyilvánosság elé, idézőjelben nyilvánosság elé. A KGB-re vonatkozó iratanyagunk nagyon hiányos, tehát nincs olyan értelemben, mint ahogy a kolléga említette, hogy most a Fórum Intézetben is ilyen fondok vannak, iratgyűjtemények vannak. De ugyanakkor ezek a másodlagos források, amikről előbb tettem szót, azok viszont megvannak. Tehát az, hogy az 50-es évektől, 40-es évek végétől, 50-es évek elejétől, a miniszteri szinttől egészen lebontva, kerületi szintig a KGB bizalmi személyei itt voltak Csehszlovákiában. Ezeknek a személyeknek a tevékenységét dokumentálni tudjuk, közvetlen tevékenységét dokumentálni tudjuk az egyes minisztériumokon belül, az egyes csoportfőnökségeken belül, az állambiztonság kötelékében, és ugyanúgy a honvédségen belül is, tehát a csehszlovák néphadseregen belül is. Érdekes momentum az, hogy a KGB szerepe 68 után megtöbbszörösödött. Tehát az, hogy az oroszok itt maradtak, ebből kifolyólag magának a KGB-nek a szerepe Csehszlovákiában óriásit nőtt. A két ország közötti megállapodás alapján az itt lévő szovjet katonai egységek elhárítási feladatait a KGB látta el. Tehát ezekben a kihelyezett, illetve meglévő orosz, illetve szovjet katonai egységeknél KGB tartó tisztek voltak, és tulajdonképpen ez a séma, tehát magának a szovjet katonai egységek elhelyezése tükrözte a katonai kémelhárítás szerkezetét is. Tehát azt tudjuk jól, hogy volt a keleti katonai körzet és a nyugati katonai körzet, tehát mind a két körzeten belül volt egy KGB csoport, egy főnökség. Szlovákiában ez a főnökség Zólyomban volt, a nyugati katonai területen viszont Milovicén. Most ezek a KGB katonai főnökségek irányították, a központi főnökségek irányították a kerületi katonai parancsnokságok alá tartozó egységeket, és a kerületi parancsnokságok alá tartozó helyi, például az Érsekújvári, a Komáromi, itt Szeret környékén volt is egy orosz Párkányban. Úgyhogy ezekre viszont óriási forrásanyagokkal rendelkezünk, mert maga a KGB együttműködési megállapodásokban irányította ezeknek a katonai objektumoknak az elhárítási biztosítását. Ezek alapján dokumentálni tudjuk például a KGB konkrét operatív lépései. Viszonylag dokumentálni tudjuk azokat a személyeket, akik a KGB-vel együttműködtek. Saját tapasztalatból mondom, több éven keresztül foglalkoztam ezzel, hogy találtam a KGB-s iratokban olyan dokumentumokat, amelyek fedőneveket tartalmaznak. Sajnos, a mi szempontunkban most, de akkor ez egy óriási konspiratív machináció volt, tehát ellenben a csehszlovák dokumentumokkal a fedőnevek esetében, legtöbb esetben Gábor ezt biztosítja, és igazolni tudja, a fedőnevek mellett ott voltak a nyilvántartási számok. Tehát ha azt mondom, hogy XY Lipa, akkor én vissza tudom keresni a nyilvántartási számot. Na most ezek a fennmaradt orosz nyelvű operatív jelentések tartalmaznak fedőneveket, csak sajnos nem tudjuk, hogy ki van mögötte. A közös megállapodások alapján a szovjet KGB csehszlovák állampolgárokat nem szervezhetett be általában, de kivételes esetben igen.
Jó, tessék!
Igen, és ehhez még hozzá kell tenni, bocsánat, Lóvévére vagy Budapesten történik, azt is hozzá kell tenni, hogy ez ráadásul egy nagyon strukturált, dupla, tripla szerkezet volt, tehát amikor a KGB-t emlegetjük, akkor a kémelhárítás, vagy a politikai munkára gondolunk hagyományosan az SDB, a SZETI, vagy a BM3, tehát igazosztályai alapján, de ne felejtsük el, hogy itt ennek egy elsőrendben katonai biztonsági jelentősége van, hiszen az SS-20-as atom rakéta bázisok, ahol például Csehszlovákia területén, nem csak KGB ellenőrzés alatt vannak, hanem KGB belüli csapatok biztosítják, tehát ez egy teljesen külön struktúra még. Itt nem egyszerűen politikai dolog. Az én kérdésem annyi, hogy vajon a Turai és más lehallgatási jegyzőkönyvek milyen terjedelemben van, mennyire egy jelentős forrás van.
Ha megengedi, meg visszatérnék egy gondolat erejéig a KGB-STB kapcsolatra. Kitértem az előadásomban arra, hogy az egyik fontos forráscsoport, a Nemzetközi Megállapodások csoportja. Most mi Prágában rendelkezünk ezekkel a megállapodásokkal. Tehát ahogy én említettem, hogy a magyar belügyminisztérium és a csehszlovák belügyminisztérium között 73 óta ilyen és ilyen, tehát ha jól emlékszem, három végrehajtási terv lett aláírva. Ugyanaz érvényes, az összes többi baráti állambiztonsági szerv esetére is. Tehát a levéltárunkban megtalálhatók a csehszlovák belügyminisztérium, illetve a KGB, a magyar, a lengyel, a kelet-német, a kubai, és sorolhatnám, biztonsági szolgálatokkal aláírt keretmegegyezések. Most ezek fönn vannak az interneten, folyamatosan tesszük őket közzé. Volt még egy nagyon fontos forrása a nemzetközi kapcsolat teremtésnek, illetve a kapcsolatnak, ez viszont az úgynevezett Saud rendszer. A Saud rendszer valamikor a 80-as évek legelején lett kialakítva. Többnyire ebbe a rendszerbe a volt KGST államok kapcsolódtak be. Most pontosan nem tudom, Mongólia tagja volt a KGST-nek? Talán.
Ugye?
Na, például ennek a rendszernek tagja volt Mongólia is, többek között Vietnám, és a többi. Kuba. Most ebbe a rendszerbe az egyes tagköztársaságok egy közös megállapodás alapján ismeretanyagokat küldtek az ellenséges személyekről egészen 89-ig. Tehát ez is egy nagyon érdekes forráscsoport. Ez a forráscsoport, ez viszont kimondottan a KGB részére, illetve számára készül, amit folyamatosan küldtek az egyes nemzeti titkosszolgálatok bizonyos kanálisokon, illetve utakon keresztül Moszkvába. Na most a kérdés. Sajnos nincs. Duraira.
Bocsánat. Ki kivéve Romániát, ami ugye kiszállt a
Igen. De a csehszlovák-román megállapodások szintén fennmaradtak, azok is fenn vannak az interneten. Na most a lehallgatásokról, sajnos ezekről nem maradt fenn semmi.
Írásos szöveg sem.
Az a dosszié, amit én említettem, tehát a Hungária Fedő nevű objektum dosszié, gondolom, hogy tartalmazott ilyet. Ugyanakkor azok az operatív személyi dossziék, amik Duraira lettek vezetve, központi szinten is, és alsóbb szinten is. Ezek is 89-ben meglettek semmisítve. Van most egy forrásanyagunk, ami tulajdonképpen nem létezik, de létezik. 89-ben egy személynek sikerült megmentenie, ez viszont a lehallgatást végző főcsoport iratanyaga, a 6-os számú főcsoport iratanyaga. Most egyezkedünk azon, hogy milyen formában tudnánk átvenni és legalizálni azt az anyagot, mert mondom, hivatalosan az az iratanyag meg lett csömbösít.
Ez nagyon érdekes. Bocsánat, még egy szó elég megtartottam. Hogy nekem revelatív volt két ponton is ez a mostani előadás hármon, hogy mennyire fontosak a 89-es források. Pogel Járpád utalt arra, hogy volt egy nagy törés, ugye 89 májusában. És ez is alátámasztja azt, hogy mennyire fontos az, biztos vagyok benne, hogy még egy nagyon sok izgalmas forráskiadvány és feldolgozás monográfia jelenik meg 89-es évben, de a legfontosabb az, hogy mivel összehangoljuk és koncentráljuk azokat a alapforrásokat, amik sorozatban most jönnek elő. Miért gondolok? Gondolom, közöttünk is van, aki már olvasta, vagy már alaposan is olvasta a Markó Béla híreket, a feljegyzéseit, a hétköznapi című lehallgatási jegyzőkönyv kiadását, ami szerintem minden kritikai olvasat pedig egy elsőrendű forrás. Nagyon alapos, nagyon mélyre megy, nagyon folyamatában mutat az egészet. Na most, ha van egy mozzanat, ami pontosan ehhez kötődik, hogy valamikor 89 májusában a Ligaszó szerkesztőségében beszél Markó Béla Hajdú Győzővel, főnökével, sok rossz emlékű magyar ellenes helyzkampány vezérszónokával, aki maga is az LKP útragja, és azzal alkotnak, hogy a magyaroknak miért kellett egy újabb frontot nyitni Szlovákiával szemben is, és itt beugrik ugye ez a kis antantarabi fóbia, hogy itt elég egy front, hogy itt vagyok, miért erdély magyarság. És ugyanakkor nem tudja azt, és ezeket összerakva a most publikussá vált külügyi forrásokból. De amíg Magyarországon mindig nem publikus 89-es állambiztonsági forrásokban, amiért egy külön szakmai különbözó kampány indult el, hogy legtöbb ideje ezeket kiadni, azokból tudnánk ezeket összeolvasni, mi is történik. És hogy milyen akcióknak milyen reakciói voltak, és hogyan csúszik el, és ami a történet számára külön izgalmas, hogy maguk a kortársak is, ha egyidejű forrásaik vannak, mint egy lehallgatási jegyzőkönyv, egy napló, egy dokumentum, vagy egy külügyi jelentés, összeolvasni azt, hogy főleg ebben a fantasztikus évben 89 volt, és egy nagy, tágabb, kelet-európai, vagy akár világdimenzióval látva, hogy maguk a kortársak és az aktorok, a szereplők sem tudják már, és mindig megkésve reagálnak, és nem tudják igazából, például ezek a jó indulatú letiltó vagy zavar külügyi magyar ellenzések. Rég átlépett rajta, mint ahogy a szlovákiai reakció is, igen, Magyarországon 89 májusában a német Miklós deklarálta, hogy a kormány, és az akkor már szinte nem létező párt, darabjaira hulló párt, nem akarja kontrollálni a nyilvánosságot, megszűnt a sajtótermékek előzetes bejelentési kötelezettsége. A televízió egy külön ügy volt, de az, hogy a tájékoztatás politikán, mint olyan, hát darabokra is mindenki úgy helyezkedett, és csinálta a maga kis külön akcióit, mint Sugár András, aki lehozta az útcsek interjút, és utána megjelentette. Tehát az, hogy valami nagyon elszabadult, és mindenkinek konstrukciói voltak, spekulációi feltevései, többek között a Markó Béláéknak voltak a nyomorult Erdélyben, és itt sokaknak, másoknak, előre-hátra, de
de egyáltalán nem követi ezt, csak a források tudják ezt szép, izgalmas logikával összerakni. De az kell a magyarországi források teljes felszabadítása. Kell ilyen kisebbségi magyarságnak az alapdokumentumai, azok egymás is kiegészítsék, és ezeket összerakni.
Tessék, kérdés. Engedjék meg nekem még egy, de ez nagyon, nagyon laikus kérdés lesz. Nem tudom, hogy Arpi vagy Laci fog rá válaszolni. Nekem azból, amit Árpád előadott, az derült ki, hogy igazából az itteni konzulátus vagy a magyar külügynek nagyon felszínes információi voltak. Úgy tűnik, hogy ugyanúgy szerezték volna az információk, hogy ma, hogy behívták ezt a Skavéra, meg ülnek, jegyzetelnek a különböző csemadok rendezvényeken, ismerjük ezeket a külügyi módszereket. Nem volt nekik valamiféle, hogy így mondjam, professzionális hálózatok itt Szlovákiában, amely egy kicsit alaposabb információkat tudott volna szolgáltatni a magyar külügy számára? Hogy hogyan készültek?
Sokszor nem is nevezik az információ forrást, hogy a kapcsolatunk erről is erről tájékoztatnánk. Ez lehet legális és kevésbé kapcsolat is. Annyit tudni, hogy számos kisebbségi vezető azért nyilván mostan tartotta a kapcsolatot a főmozgalmasról, vagy a nagykövetséggel. Tehát akár a csemadok elnöksége, a csemadok elnöksége, vagy a nemzetiségi tanácsnak a tagjai is, vagy tehát számos még közéleti személyiségek, akkor nem titkoltam, hogy találkoztak a főpontulalmat, és átbeszélgettek. Tehát a információk része egy része innen is származhatott, tehát legális úton. Hát nyilvánvaló, hogy bizonyos volt egy másik csoportra információk, mondom, meg is legális, különféle kapcsolatok útján került egy információi, tehát képviseletek az a edukátor.
Jó, köszönöm. Jó.
Majd említeni fogok egy pár esetet. Szerintem ugyanaz folytatódott, csak oldalról vissza fel, amikor egy hálózati személyhoz külföldi útja során elveszték el, csak kizárólag ismerőség alatt mondjuk pártokból, és akkor információkat szerzett, hát ilyen vonalakon is.
Molnár Imre akar, tessék, Imre. Még a te megjegyzésedre van.
Ezek a konzulátusok, akinek kézi vezetésen a központi utasítások szerint működtek, hogyha az volt az utasítás, hogy kell kapcsolatokat szeretni, akkor szereztek, hanem akkor féltek, mint a tűzről bárkivel is szóba eljönni. A Miklós két megtartóztatása között elmondom ezt a szerzés tapasztalatot, megkötött a magyar főkonzulátus a Pozsonyba azzal a kérdéssel, hogy szeretne informálisan találkozni a főkonzulatúra, nem mondom. És azt mondta, hogy hajlandó bármilyen helyen, bármilyen konzulatív körülmények között abszolút nem valamivel legalábbis demonstrációra szálljuk, hanem valószínűleg neki pszichikailag vagy lelkileg jó tett volna, hogyha abban a helyzetben, amikor kiegették ugye először a börtönös, aztán várta a következő börtönös is, valami módon a magyar diplomáciát, tehát mondjam így azt egy egyszerű szó, hogy az Anyország elég valamiféle kommunikációs csatornával rendelkezik. Én bementem a konzulúrhoz, aki hát dupla lábbal mondott ki, amit azt mondta, hogy ha majd a magyar pártvezetés úgy gondolja, hogy szüksége van Duray Miklóssal való egyeztetésre vagy találkozóra, akkor azt majd mi megszervezzük magunk, nincs szükségű közvetítésre, viszontlátásra, mert nem volt ebből a kísérletnek az eredménye. És ez csak alátámasztja azt, hogy mennyire körületes és mennyire. Pedig ez már az az időszak volt, amikor már lehetett volna, sőt kellett volna, kötelességes lett volna belállni, hogy ilyen módon is információkat szerezzen a főkonzulátus, de ha nem tudja a utasítása, parancsa és pártvezetés jóváhagyása, nem ezt látható esetleg osztani. Csak egy ilyen is
akkor Laci akar erre valamit reagálni.
Én szeretném alátámasztani azt, amit mondtál. Tehát a külképviseleteknek a diplomáciai tevékenység az nagyon széles körű, tehát ne legyünk naivak, tehát a diplomáciai testületeknek is azért van hírszerző és a többi és a többi feladata. Az, amit mondtál, az teljesen lecseng az STB-s iratokból. Tehát a diplomáciai képviselők teljesen az STB felügyelet alatt voltak. Tehát az egyes diplomáciai, tehát nagykövetségek tagjai bizonyos esetben épp úgy bekerültek az STB látókörébe, mint mondjuk az ellenzéki személyek. Éppen ezért nagyon kevesen tartották, és ha tartották is, akkor is, ahogy mondtad, konspiratív módon a kapcsolatot úgynevezett külső személyekkel.
Jó, tisztelt hölgyeim, uraim, ebédszünetet hirdetek, és 13 óra 40 perckor folytatjuk a konferenciát, tehát 40 perces ebédszünet. Köszönöm.